1 Korintus 13, ugye a szeretet himnusza, ez az, amit mi folyamatosan tanulmányozunk. Egyszerűen azért, mert Pál apostol azt mondja, hogy ez a keresztények legjobb útja. Szeretettel elérhetsz olyan dolgokat, amiket semmi mással. A szeretet az az út, amelyen érdemes járnunk, a szeretet az az út, ahogy érdemes cselekednünk, és ahogy érdemes élni az életünket. Mert a szeretet készít fel bennünket az örökké valóságra. Most egy új vers következik ebből a himnuszból, a 6. vers, amely azt mondja, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Nincs olyan fontos dolog a világon talán, mint amennyire fontos nekünk embereknek az öröm. Mert örömmel akarjuk élni az életünket, azt szeretnénk, hogyha boldogok lennénk, a boldogság forrása az öröm, és az ellenkezőjét azt nem nagyon szeretjük, ugye? Nem akarunk keserűek, szomorúak lenni. Milyen jó lenne, hogyha minden nap olyan lenne, mint a mai, hogy így sütne a nap, és szép idő lenne, élveznénk az együttlétet, mosolyognánk, és nem olyan lenne, mint tegnap, meg tegnap előtt, meg azelőtt, hogy olyan hűvös volt, esős volt, árnyas volt, igaz, hogy nem volt olyan igazi nyár. Márpedig az élet ilyen. Nincs benne túl sok öröm. És ezért az az öröm, amit kapunk, akkor azt érdemes megbecsülnünk. Minden ember ismeri az örömöt. Minden ember érzi, és minden ember szeretné azt átélni. Nagyon érdekes dolgot találtam egy újságcikkben, Csermely Péter újságíró, ha akartok rá is tudtok keresni az interneten, ír néhány dolgot az örömről. Például azt mondja, hogy a fogyasztói társadalom az öröm társadalma. Hát ez egy elég vitatható kijelentés. Ugye a fogyasztói társadalom az mi vagyunk, ez a mi korunknak a meghatározója. Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberek fogyasztanak, minden megvásárolható, és ezért úgy folytatja Csermely Péter, hogy nem azért, tehát hogy a fogyasztói társadalom az az öröm társadalma, de nem azért, mintha boldogok lennénk, hanem mert azt gondoljuk, hogy az örömöt is meg lehet vásárolni. Tudjátok, hogy hogyan vásárol a mai ember örömöt? Úgyhogy élvezeteket, élményeket vásárol. Mert általában az élvezetek és az élmények örömöt jelentenek a mi számunkra. Én emlékszem arra, hogy amikor gyerek voltam, milyen volt az Ózdi strand. Én ózdi gyerek vagyok, és az Ózdi strandra jártunk annak idején fürödni. Egy szomszéd nénivel, akinek pesti gyereke volt, mert elvált asszony volt, és az Árpival mi jól összehaverkodtunk. És emlékszem, hogy hogy mentünk a strandra. Tudjátok, hogy mit csinált az Eta néni? Megfogott egy kiló kenyeret, fölszeletelte, megkente zsírral, megszórta sóval, meg paprikával, ezt berakta szépen paradicsommal, paprikával a kosárba, fogta az otthoni szörpöt, és a szörpből csinált jó itókát nekünk legalább 2 üveggel, és elmentünk arra a strandra, amin emlékszem, hogy még nem voltam nagy gyerek, tehát nem ilyen voltam, mint most, hanem ilyen 6 éves forma, ahol úgy tudtam úszni a medencében, mert 6 éves koromtól úszok, megtanítottak rá, hogy a kezem és a lábam állandóan beleütközött mi valakiben, mert abban az egy darab medencében így voltunk, mint a heringek. A 30 és a 40 fokra. Tudjátok, hogy ma milyen egy strand? Ma elmentek egy strandra, mondjuk egy akvaparkba, és a víz az buborékol, és különböző csúszdák különböző helyekről minden honnan mennek bele a medencébe. Van olyan medence, amely hullámzik, igaz, és azt élvezheted, és különböző szórakozási lehetőségek vannak, és a strand az nem egy medencéből és egy rétből áll, hanem egy hatalmas területen van, ahol akár lehet, hogy 4, 5, 6 vagy akár 8 medence is van. Miért? Lehet azt mondani, hogy egyszerűen azért, mert az igények nőttek. De lehet azért is, mert keresünk valamit, ami nincs meg az életünkben. Én arra emlékszem, hogy én abban az egy medencében is boldog gyerek voltam, és nem gondoltam arra, hogy mi hiányzik. Ott is megláttam az örömöt. De azok az örömök, amelyeket valami helyet keres az ember, azok nem pótolják azt, ami helyet keresi. És ezért egyre nagyobb és nagyobb örömre vágyik. Ezért van az, hogy mi a világban egyre inkább olyan szórakozásokat és olyan formákat keresünk, amiben egyre izgalmasabb élményeket élhetünk át, mert valami igazi örömöt szeretnénk az életben. Annak idején mi, hogyha valami izgalmat akartunk, akkor lementünk a focipályára focizni. Ma a fiatalok elmennek és ugornak egy bungee jumpingot valamelyik hídnak a tetejéről. Igaz, ahol egyetlen egy gumikötél tartja őket életben. Mert zuhannak lefelé, igaz? Vagy hogyha valakinek pénze van és megteheti, akkor fölmegy repülővel és ugrik ejtőernyével, például tandemben. Igaz? Olyan formákat keresünk, ahol még az életünket is kockáztatjuk, mert valami élményre, valami örömre van szükségünk, mert valami hiányzik onnan legbelülről. Nem lehet, hogy azért, mert az igazi örömöt űztük ki a mi életünkből? Hogy olyan örömöket keresünk, amelyek megvásárolhatók, mert ehhez könnyen hozzájuthatunk. De elfeledkezünk az élet igazi örömeiről. Csermely Péter felsorol néhány igazi örömöt. Azt mondja például, hogy igazi örömök az apró örömök, amik úgy élik az embert. Igaz? Tehát például egy szálvilág a kedvesemtől névnapomra. Vagy anyák napjára, ugye a gyerekemtől, hogy nem is gondolt rá az ember, vagy mondjuk ne anyák napjára, mert azért az anyák gondolják, hogy anyák, ha más nem, anyák napján biztos. Azért a fiam, lányom csak hoz egy szál virágot, igaz? Hanem csak úgy. Kaptatok már, hölgyek, úgy virágot csak úgy? Van olyan, hogy valakitől csak úgy kaptatok, ha nem virágot, valami apró ajándékot. Igaz, hogy milyen öröm van az apró örömökben? Hogy ezek igazi örömök. Vagy az élet öröme. Az életutunk kiszámítható. Mindannyian vagyunk gyerekek, leszünk kamaszok, aztán felnőttek, aztán lesz belőlünk férfi és nő, és leszünk középkorúak, és leszünk idősek. Az életnek megvannak a maga örömei. Igaz? Nem felejtjük el azt az örömöt, ahogy szaladtunk édesanyánk felé, vagy édesapánk felé, amikor kitárta a karját. Nem felejtjük el azt az örömöt, amikor megtanított bennünket biciklizni. Igaz? Nem felejtjük el azt az örömöt, amikor én például, ez nekem nagy öröm volt, nem mindig szerettem iskolába járni, de nagy öröm volt szeptemberben menni a suliba, egyszerűen azért, mert végre találkoztam megint a haverokkal. Igaz? Nem felejtem el azt az örömöt, amit először éreztem, amikor egy lány igent mondott a randira. Az első lány. Igaz? Ezek életből fakadó örömök. Nem felejtem el az esküvőnk napját. Nem felejtem el a gyerekek születését. És most nem fogom elfelejteni soha többet az első fiamnak a házasság kötését. És biztos, hogy még lesz tovább, igaz? Mert az életben van öröm, és ezek valódi és igaz örömök. Igazi öröm a megérdemelt öröm is. Mi az, hogy megérdemelt öröm? Ki lehet érdemelni az örömöt? Persze. Van, hogy megdolgozunk dolgokért. Amikor a céljaink valóra válnak és sikerülnek, az is igazi öröm, nem? Elindultál egy iskolában, kijártad azt az iskolát, megdolgoztál a bizonyítványodért, és ott van a kezedben. Igaz? Nagy öröm, amikor kezedbe tartod a bizonyítványt, mert megdolgoztál érte. Igaz? Kimész a kertbe tavasszal, vannak még ott gazok. Igaz? És akkor azt mondod, hogy hát na most akkor elkezdjük ebben az évben is, igaz? És akkor kigazolsz, elégeted, utána fölásod, teleülteted, akkor utána megint gyomlász, megint lesz gaz, azokat megint eltünteted. És aztán, amikor egyszer csak már kihajt a palánta, aztán majd szárba szökik, amikor meg gyümölcsöt hoz, igaz? És ott vannak a paradicsomok, paprikák, uborkák, hagymák és mindenféle ilyen dolog, akkor úgy öröm végignézni a kerten, nem? És azt gondolod, hogy na igen, ez egy nagyon jó dolog, ez megérdemelt öröm. Megdolgoztál érte is a tiéd, nem? Vagy amikor, hagyj beszéljünk egy kicsit a szülői örömről, az is megérdemelt öröm, nem? Amikor az óvónéni azt mondja, hogy hát igen, a fiad vagy a lányod milyen szépen elmondta azt a verset, és hogy milyen ügyes, és akkor úgy büszke vagy rá. Igaz? És ez egy megérdemelt öröm, nem? Mert egyszerűen Dolgoztál érte. Dolgoztál azzal a gyerekkel, nem hiába nevelted, igaz? Hogy volt benne valami, hogy érdemes volt fölkelni hajnalban is, amikor sírt. Igaz, hogy ott legyél és vigasztaljad. Ezek a megérdemelt örömök is nagyon fontos és igazi örömök. Aztán azt mondja Csermely Péter, hogy van még valami, ami igazi öröm. A megváltás öröme. A keresztény ember öröme. Hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom fölött megáll. Hogy van értelme a hitemnek, hogy van értelme az életemnek. Hogy nem lesz egyszerűen vége azzal, hogy alászállunk a sírba és eltemetnek. Igaz? Hogy van tovább. Hogy lesz még tovább. A megváltás öröme, az Isten élmény öröme nagyon fontos. A Szentléleknek való öröm. Hogy érzem azt, hogy az Isten jelen van az életemben, hogy vezet engem. Érzem, tudom, mert tanácsol engem. Amikor rájössz arra, hogy nélküle valami butaságot csináltál volna, de hallgattál az Istenre, és jól tetted. Ugye ez is egy öröm. Nagyon fontos dolog az öröm. Pál apostol azonban itt nem pusztán arról beszél, hogy a keresztény ember örüljön. Beszél elől a Filippi levélben, azt mondja, örüljetek az Úrban, ismét mondom néktek, örüljetek. Örülni, örülni, örülni kell. A keresztény ember nem arról ismerszik meg, hogy lóg az orra, és savanyú a képe, hanem attól, hogy vidám és mosolyog. Egyébként ez csak zárójeles mondat. Szerintetek Jézus szerették volna a gyerekek, és akartak volna állandóan a közelébe lenni, hogyha Jézus ilyen nagy, szomorú, savanyú képet vágott volna, mint néha mi tesszük szombatonként? Hogy még csak véletlenül sem mosolyodunk a másikra rá? Hát én nem láttam még olyan gyereket, aki az ilyen emberekhez szívesen oda megy. A gyerekek azokhoz mennek, akik örülnek, akiknek mosoly van az arcukon. Ők is mosolyognak mindig, vidámak, és a vidámságot, az örömöt, a derűt szeretik. Akkor Pál apostol miért beszél itt a szeretet kapcsán az örömről? Hát először is azért, mert a Biblia nagyon fontosnak tartja az örömöt. Az evangélium üzenete maga is öröm. Ugye azt mondja a neve is magának, az evangéliumnak, hogy mit jelent az evangélium. Jó hír, öröm üzenet, ezt jelenti. De Pál apostol itt kifejezetten a szeretet kapcsán beszél az örömről. És ezt az örömöt behelyezi két fogalom közé. Azt mondja, hogy az a szeretet, amely Istentől van, az a szeretet, amelyre ő meg akar bennünket tanítani, az együtt örül az igazsággal, de nem örül együtt a hazugsággal. Vajon mire gondolhatott Pál apostol? Csupán az igazságról és a hazugságról beszél, a jóról és a rosszról, vagy valami másról is? Mivel most már egy ideje tanuljátok velem azt, hogy hogy kell szeretni, tudjátok azt, hogy a szeretetet megélni csak kapcsolatokban lehet. Éppen ezért, hogyha Pál apostol minden tanítása szeretetről eddig a kapcsolatokról szólt. Tehát például azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet hosszú tűrő. Igaz? És akkor ez azt jelenti, hogy én ezt úgy tudom megélni, hogy én türelmes vagyok az atyafival, meg a feleségével, meg Szilivel, meg mindenkivel, meg ti is türelmesek vagytok velünk, meg velem. Ez kapcsolatokban lehet, akkor biztos vagyok, hogy itt ebben az esetben is Pál apostol a kapcsolatokról beszél. Mert a hosszú tűrés, a kegyesség, a szelídség, a jóság, minden tulajdonsága, ahogy itt Pál apostol megfogalmazza, hogy milyen a szeretet, az emberi kapcsolatokról szól, akkor itt is az igazság esetén és a hazugság esetén az emberi kapcsolatokról van szó. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy az a szeretet akkor él, akkor derűs, akkor boldog, hogyha igazi kapcsolatokban van jelen, és nem hamis kapcsolatokban. Nem tud együtt örülni a hazug emberi kötődéseknek, csak akkor létezik igazi és valós szeretet, hogyha az igazi kapcsolatban nyilvánul meg. Milyen kapcsolatokról beszél a Biblia, amikor azt mondja, hogy egy kapcsolat igaz, vagy egy kapcsolat hamis. Néhány történet. Megnéztem azt, hogy ez a kifejezés, az igaz és a hamis, amit itt Pál apostol használ a szeretet kapcsán, hol fordul elő a Szentírásban. És nagyon érdekes történeteket találtam. Hamis viszonyulás, hamis kapcsolat például a farizeusok viszonyulása Jézus Krisztushoz. Máté evangélium a 23. fejezetében, 22. fejezetében egyaránt találtok ezzel kapcsolatosan történeteket. Milyen volt ezeknek az embereknek a jelleme, a gondolkodása? 23-25-ben azt mondja Jézus Krisztus, hogy a farizeusok olyanok, mint a szép tál, amely belülről telve van mindenféle hazugsággal, mindenféle hamissággal. Vagyis nagyon jól tudjuk, hogy ez mit jelent, a képmutatást, a látszatot jelenti. Igaz? Hogy kifelé valahogy egy farizeus úgy éli meg az életét, az emberi kapcsolatait, hogy nagyon-nagyon jónak mutatja magát. De belül, a belső szándék, ami ott legbelül van, az nem szeretetből fakad, hanem valami egész másból. Hogyan viszonyultak ezek az emberek Jézus Krisztushoz? Emlékezzetek arra, hogy hogyan szólították őt? Hogyan szóltak Jézushoz? Azt mondták, hogy jó mester. Annak is tartották őt? Nem. Igaz? Meg akarták ölni. Egyenesen hazugnak tartották, egyenesen olyannak tartották, aki megrontja Izraelt. Úgy gondolták, hogy ő Izrael felháborítója. Inkább ő vesszen el egy a népből, mint hogy elveszen az egész nép. Ez volt a farizeusok Jézushoz való hozzáállása. Ki mondták ezt? Elmondták ezt Jézusnak a szemébe? Nem. Igaz? Azt mondták, hogy te egy mester vagy. Te egy tanító vagy. Ezek a címek nagyon tiszteletreméltóak, elismerést fejeznek ki. Azt jelenti, hogy aki valaki másikat mesternek tartja, akkor minimum egyenrangúnak, vagy ha nem, följebb valónak tartja magánál. Tehát ezek a farizeusok Jézusnak megadták a teljes tiszteletet. Igaz? Nagyra tartották őt, fölmagasztalták, de mi volt belül a valóság? A valóság az volt, hogy gyűlölték Jézust. Igaz? Hát ilyen egy hamis kapcsolat. Amikor mást mondasz, mint amit valóban érzel. Ez egy hazugság. Amikor úgy csinálsz, mintha valakit tisztelnél, vagy elfogadnál, de igazából azt keresed, hogy hogy tudod őt elbuktatni. Mert a farizeusok ezt tették. Számtalan olyan példát ismerünk, ahol megpróbálták Jézust elbuktatni, igaz? Gondoljatok az adópénz történetére. Fizessünk-e a császárnak adót, vagy ne? Miért volt csapda ez Jézus számára? Emlékeztek erre a történetre? Hát azért, mert amikor ezt a kérdést föltették, az ott volt a templom mellett, vagy a főtéren, ott álltak sorban római katonák. Igaz? Ha Jézus azt mondja, hogy ne fizessetek a császárnak adót, akkor azonnal van ok arra, hogy Jézust elfogják. És akár bűnözőként tömlözbe vessék, és a farizeusok mosom kezemet, igaz? Minden megvan oldva a probléma. Ha pedig Jézus azt mondja, hogy fizessetek adót a császárnak, hát akkor az egész nép elpártol tőle. Miért? Mert rengeteg adót kellett fizetni a császárnak. Ha Magyarországon igazságtalannak tartjátok az adózási rendszert, nem tudom, mit szóltatok volna Rómához. Igaz? Mert a Róma még az utolsót is elvette. Még úgy is elvette az utolsót, hogy annak, aki ott maradt, még élelemre sem maradt semmi. Igaz? Akkor is megtette. Félelmetes helyzet volt ez. Jézus csodálatosan, bölcsen válaszol erre. De értjük, a viszonyulás szempontjából beszélek most. Arról beszélek, hogy milyen a kapcsolatunk egymással. Minden olyan kapcsolat, ami csak formális, ami látszólag adja meg a másiknak a tiszteletet, de nem veszi figyelembe azt az embert, az emberségét. Ha nem szereti azt a másik embert, akkor egy hamis kapcsolat. Ó testvér, elismerlek téged, hogy te vagy a gyülekezet vezetője, de közben azt gondolom rólad, hogy te vagy a gyülekezet megháborítója. Ez nem tisztességes dolog. Ez egy olyan kapcsolat, amely arról szól, hogy valahol belül nem vagyok rendben. És még lehetne sorolni ezeket, igaz? Ó, milyen kedves vagy, milyen rendes vagy, milyen szolgálatkész. Bárcsak ne látnálak, igaz? Bárcsak ne foglalkozné, nem is találkoznék veled, mert azt se szeretem, amikor együtt vagyunk. Mert én akarok szolgálatkész lenni, én akarok kedves lenni. Azt akarom, hogy engem dicsérjenek meg, és ne téged. Igaz? Minden olyan dolog, amikor valamit mutatok, ami nem igaz, az hazug. És az ilyen kapcsolatban nincs jelen a szeretet, és az Isten az ilyen kapcsolatnak nem tud örülni. Az igazi kapcsolat az őszinte. Az igazi kapcsolat ennek az ellenkezője. Az igazi kapcsolat, még ha kritikát mond is, csak azért teszi, és főleg négy szem közt teszi, mert a másikat segíteni és erősíteni akarja. Van még példa. Apostolok cselekedetei első rész 8. versében azt olvassuk, hogy a farizeusok és a Sanhedrin Júdás hamisságának béréből vették meg a vérmezőt. Vagyis Júdás viszonya is Jézus Krisztushoz egy hamis viszony volt. Egy hamis viszony. Amíg a farizeusok gyakorlatilag képmutatók voltak, és úgy gondolkodtak Jézusról, hogy nagyon-nagyon veszélyes ember, ezért nagyon-nagyon óvatosan kell vele bánni, addig Júdás viszonya más volt. Úgy is mondhatnám nagyon-nagyon egyszerűen, hogy Júdás először tolta Jézus szekerét, azután pedig kihátrált mögüle. Habár viszonyában, viselkedés módjában szerintem Júdás nagyon-nagyon hasonlóan viselkedett az összes többi tanítványhoz. Tisztelte Jézust, becsülte Jézust, szeretettel beszélt Jézussal. Csak minél többet csalódott Jézusban, annál inkább kihátrált mögüle. Mi volt Júdás csalódásának az oka? Hogy Jézus nem azt várta, nem azt tette, amit ő várt tőle. Igaz? Mikor szoktunk mi kihátrálni emberek mögül? Hogyha nem azt teszik, amit mi várunk tőlük. Ha nem úgy beszélnek, ahogy mi szeretnénk, ha nem úgy cselekszenek, hogy mi elvárnánk azt. Mi volt a probléma? Mi volt az igazi gond? Mi volt az, ami Júdást megvédhette volna az árulástól? Mondjátok, olvastok olyan történetet az evangéliumokban, hogy Júdás egyetlen egyszer is ezt megbeszélte volna Jézussal? Olvasunk arról, hogy egyetlen egyszer beszélt volna a kétségeiről, beszélt volna arról, hogy ő neki vannak problémái azzal, amit Jézus tesz, vagy amit Jézus mond? Nem. Gondoltatok már arra, hogy mennyire fontos az igazi kapcsolatokhoz a kommunikáció? Hogy mennyire fontos dolog az, hogy megbeszéljük a dolgokat egymással? Egymással megbeszélni nem azt jelenti, hogy egymáshoz beszélünk. Vagy üzengetünk egymásnak. Házasságon belül is, nem? Na gyere csak ide, fiam, mondd meg apádnak. Elmegy a gyerek, elmondja. Az apa meg visszahívja. Te meg akkor most menj vissza, azt mondd meg anyádnak. Hallottatok már ilyet? Igaz? Beszélgetünk, így küldözgetjük egymáshoz a gyerekeket. Hát ez egy borzasztó dolog. Nem. Az igazi kapcsolatokhoz, az őszinte kapcsolatokhoz, a jó kapcsolatokhoz beszélgetni kell. Beszélni kell arról, ami nem jó. Beszélni kell arról, ami nem működik. Beszélni kell arról, amit másképp gondolok. Nem üzengetni kell, igaz, a másiknak, hanem meg kell vele beszélni. Júdás soha nem beszélte meg egyetlen egy csalódását sem Jézussal. Nem beszélt erről Jézussal. Nem mondta neki azt, hogy miért nem kedvezel egy kicsit jobban a politikusoknak. Miért nem keresed inkább jobban másoknak a kegyét. Mert Júdás nagyon szeretett volna érvényesülni. Ahogy szeretett volna érvényesülni a tanítványok között, úgy szerette volna azt, hogyha Jézus érvényesül ott, Izraelben. Ő valóban szerette volna, hogyha Jézus király lesz. Meg is próbálta Jézust erőszakkal királlyá tenni. Pont most tanultuk a szombatiskolában, igaz, Mário? Ott volt benne. Meg is próbálta az egyik csoda után azt, hogy hát ha most sikerül, és Jézust királlyá teszi a nép, de Jézus kihátrált ebből. Mi a fontos a számodra egy kapcsolatban? Mi a fontos a számodra a házasságodban? Mi a fontos a számodra a barátságaidban? Hogy a barátaid, a házastársad, a testvéreid a gyülekezetben, az emberek, akik körülvesznek, azt csinálják, amit te szeretnél? Vagy megpróbálod megérteni őket, hogy mit miért tesznek? Felteszed-e magadban a kérdést, hogy ha most valaki nem úgy csinálja, hogy azt te akarod, azt te szeretnéd, az miért történt? Megbeszéled-e vele? Az igazi kapcsolat ez erről szól. Az igazi kapcsolat az olyan, amely kommunikál, amely kijelent, amely elmond mindent. Még akkor is, hogyha a másik nem hallja meg. Gondoltatok már erre, hogy Jézus ezért mondja el háromszor a tanítványoknak azt, hogy mi lesz Jeruzsálemben? Hogy el fognak engem fogni, és ott meg fogok halni. Mert az igazi szeretet még akkor is kommunikál, amikor a másik nem hallja, hogy mit mond. Mert nem akarja hallani. De nem adja fel. És akkor se kiabál, igaz? Hanem közöl, szeretettel, örömmel. A harmadik történet is nagyon tetszik nekem. Nem tudom, emlékeztek-e Simon mágusra? Most nagy divat a mágiáról beszélni, mert tele van a világ ilyen különböző misztikus dolgokkal. Már évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a Harry Potter sorozat korszakalkotó lett. Egyébként érdekes történet, meg tanulságos történet az is. És nem őket akarom szidni ezzel. De az emberek ma odafordulnak. Ma az emberek odafordulnak e felé a misztikus, mágikus, különleges, hókusz-pókuszos dolgok felé, nem? Csinálunk valamit, varázsolunk. Még benne is van, nem? Tehát még a gondolkodásunkban, a kapcsolatokról való gondolkodásunkban is bennünk van, nem? Tehát, hogy a feleségem az úgy elvarázsolt engem. Ja, mondunk ilyet, igaz, szoktunk ilyet tenni. Ja, olyan varázslatos, hogy valami szép, valami klassz, valami nagyon jó, az olyan varázslatos, ezt is használjuk. Na hát ez a Simon, akiről most beszélek, ő egy varázsló volt, tudott varázsolni. Mágus volt, ez volt a neve, hogy Simon mágus, és a történetét egészen pontosan Apostolok cselekedete 8-ban találjátok meg. És tudjátok, ő volt az, aki mindig meglovagolta az épp aktuális divatot. Az ő korában az volt a divat, hogy varázslók érvényesülnek, hát ő mit csinált? Varázsolt. De az a volt a baj, hogy változott a trend. Tudjátok, milyen az, amikor változik a trend, amikor megváltoznak a dolgok. Igaz? Tehát én mondok erre egy példát. Az én időmben, amikor kiöltöztünk, akkor az öltönyhöz, a fekete öltönyhöz kötelező volt fehér zoknit felvenni. Ez 85-88 körül volt. Emlékszem arra, hogy fehér volt az okni, és fekete volt az öltöny. Ez borzasztó ciki ma, nem? Tehát ma, ha felvesz valaki egy fekete öltöny, hogy ez egy fehér zoknit, akkor az biztos, hogy legalább 40 évvel vagy 20 évvel le van maradva. Igaz? Mert nem veszünk föl. Tehát az öltönyhöz olyan színű zoknit veszünk föl, amilyen színe az öltönynek van. Ezt most már mindenki tudja. A másik ilyen dolog, tehát megváltozott a világ. Amikor én gyerek voltam, arra emlékszem, nyáron is divat volt a tétzokni. Felhúztuk a szandált zoknival. Ma nincs olyan alkalom, amikor a fiam el nem mondaná nekem, hogy apa, a szandált veszel, nehogy felvegyél egy zoknit hozzá. Szandálhoz nem veszünk fel zoknit. Nekem néha kicsit fázik a lábam, ezért muszáj, hogy a fiam figyelmeztessen erre. Én néha elmennék simán zokniba, de hát ez csak az én ódivatúságomat mondja. Szóval ezt jelenti az, amikor megváltoznak a dolgok, amikor változik a trend. És Simon egy olyan korban élt, amikor változott a trend. Tudjátok, hogy miért? Mert eddig ő volt a befolyásos, ő volt a nagymenő, ő volt az, aki nagyon-nagyon ügyes volt, mert mágus volt, mert varázsolt. Csak éppen ebben a fejezetben, az apostolok cselekedetei 8. fejezetében megérkezik Jézus Krisztus tanítványa, tanítvány serege ebbe a városba. És ezek a tanítványok, Pál apostolról beszélünk, és a társairól gyógyítanak. És tudjátok, hogy mi történik? Nagyon jellemző azokra az emberekre, akik mindig együtt haladnak a korral. Rossz értelemben. Akik mindig szeretik az új divatot. Megpróbál együtt haladni a trenddel. Hogyha most az a jó, az a szuper, az a csodálatos, hogy embereket gyógyítunk, és ez működik, akkor nagyon fontos dolog, hogy én is meg tudjam ezt csinálni. És Simon mágus egy lehetőséget lát a kereszténységben. Ezért azt teszi, amit mindig is tett. Meg kell szerezni a trükk titkát. Mert a kapcsolat az csak a trükkökről szól, nem? Az csak a manipulációról. És ezért oda megy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy tele vagyok pénzzel, atyafi.
Az jó.
Annyi pénzem van, hogy el se tudod képzelni, hogy mennyi. Add el nekem a szent lelket, fizetek érte, amennyit csak akarsz. Mert hallja, hogy amikor a tanítványokat megkérdezik, hogy hogy teszik ezeket a csodákat, azt mondják, hogy hát a Szentlélek által. És akkor Simon mágus ezt gondolja, hogy akkor megvan a titok, meg kell venni a szent lelket. Igaz? El tudom érni azt az én pénzem és az én hatalmam által, amit ők tesznek. Értitek, hogy mit jelent hamis kapcsolatban lenni? Amikor az ember azt érzi, hogy nekem mindig ott fönt kell maradnom a toppon. Amikor azt mondod, hogy én csak akkor vagyok értékes, hogyha én vagyok a legbefolyásosabb. Akkor vagyok értékes, hogyha engem tisztelnek, ha engem szeretnek, ha én rám figyelnek, hogyha én vagyok a lényeg. És ez nagyon nehéz az emberi kapcsolatunkban. Mi most élünk át egy ilyet. Feleségem is tudja, és én is. Azt mondta a feleségem, hogy történt egy borzasztó dolog a múlt héten, az esküvő kapcsán. Kérdeztem tőle, hogy micsoda. És azt mondta, anyós lettem. Tudjátok, hogy miért? Azt mondták a feleségemnek, hogy a legjobb anyós az 5 kiló. Urnával együtt. Miért? Azért, mert akkor, amikor a gyermeked megnősül, amikor a gyermeked férhez megy, akkor onnantól kezdve már nem te leszel a legfontosabb, nem? Ki a legfontosabb a gyerek számára hosszú éveken keresztül? A szülő. Miért olyan nehéz szülőnek lenni? Mert ahogy a gyerek leválik lólunk, egyre kevésbé vagyunk fontosak neki. Hát először még a karunkban hordozzuk, nem? Utána már nem is akar oda följönni. Igaz, elterik 4 év, 5 év, egy pillanatra oda jön megölelés, és akkor már szaladgál mindenfelé az udvar. Már nem akar visszajönni, már nem akarja azt a fizikai közelséget, amit azelőtt. Mert el akar szakadni, és a felnőtté válás erről szól. Egyre kevésbé leszünk fontosak neki. De még mindig mi vagyunk a legfontosabbak, nem? Mert mi adjuk a pénzt. Mi tanítatjuk, mi mondjuk meg, mi tanácsoljuk, milyen iskolába menjen, kivel barátkozzon. Még lehet, hogy a párválasztásban is tanácsot kér tőlünk. Apa, mi a véleményed? De végül, akit választasz, fontosabb lesz, mint én. És az első helyről lecsúszunk a másodikra. És ez nehéz. Ez nem könnyű. Ez nem egyszerű. Mert mi valahol ott szeretnénk lenni, és akarunk valami titkot. Ugye azért az én húslevesem azért még jobb, mint a menyemé. Azért te csak az anyád főztét szereted jobban. És ha nem, akkor mi van? És ha nem, akkor mi van? Nem? Hát nem az a fontos, hogy azt szeresse a legjobban, és azért, akivel az egész életét le fogja élni? Mi elmegyünk. Mi nem leszünk. És ahogy ez a családban megvan, ugyanúgy megvan a gyülekezetben. A gyülekezetben is mindig vannak vezetők, és lesznek vezetők. És ezek váltják egymást. És vannak szolgálati területek, és azoknak is vannak vezetői, és lesznek szolgálati területek, és azoknak is lesznek vezetői. Igaz? És az egyiket leváltja a másik. Mi történik akkor, hogyha én nem akarom, hogy engem leváltsanak? Hát elhiszitek azt, hogy ki lehet halni? Hogy ki lehet halni egy pozícióból? Nem jobb az, hogy valaki, aki utánam jön, én támogatok, és erősítem, és bátorítom, mint az, hogy minden áron megpróbálok ott maradni a középpontban, és ezzel tönkreteszem az emberi kapcsolataimat a testvérekkel, másokkal, olyanokkal, akik megbecsülnek, akik szeretnek. Hát nem könnyű dolog ez. Olyan egyedül marad az ember, hogy csuda. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban, igaz? Munkahelyeken, nem csak gyülekezetben, munkahelyen is ugyanez van. Mindenhol, iskolában. Hogyan állsz ehhez a kérdéshez? Mennyire fontos, hogy te legyél a társaság középpontjában? Mindenáron meg akarod adni ennek az árát? Biztos vagy benne, hogy ez a jó út? A szeretet azt mondja, hogy nem mi forgunk. Nem mi vagyunk a világ középpontjában, hanem Isten. És az életünknek nem rólunk kell igazán szólnia. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És az életét adja váltságul sokakért. Igaz? Ez az igazi kapcsolat lényege, a szolgálat. Az igazi kapcsolat lényege az alázatosság, az igazi kapcsolat lényege a tisztelet, az igazi kapcsolat lényege az őszinteség, az igazi kapcsolat lényege a kommunikáció, hogy megbeszéljük a dolgokat. Az igazi kapcsolat lényege a támogatás, a megerősítés, Mert a szeretet ez ilyen kapcsolatoknak, az igazi kapcsolatoknak tud örülni, az igazságnak tud örülni, és nem a hamisságnak. Hát ne felejtsétek ezt el. És adja az Úr, hogy mi ilyen kapcsolatokban tudjunk élni, amíg csak világ a világ. Ámen.